Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit. A következő fél órában egy nagyon izgalmas téma lesz szó szerint terítéken. Mikor és milyen rovarok kerülhetnek az asztalunkra, azaz mit hozhat a nem is olyan távolinak és nem is olyan utopisztikusnak tűnő rovar alapú gasztronómia. Buza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Asszalai Sándor a telefonvonal túl végén, a Green Sect ügyvezetője. Üdvözlöm, Sándor!
Jó napot kívánok, üdvözlöm, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Igen, hát ön abban a minőségben fog beszélgetni majd velem, hogy Magyarországon elsőként egy olyan projekt valósult meg, ahol takarmány előállítása érdekében rovarokat tenyésztenek, lárvákat tenyésztenek, és abból készítenek takarmányt. Minket persze ez ugye áttételesen izgathat, mert hiszen ha a takarmány megeszik az állatok, mi megesszük az állatokat, akkor ennek mi lesz a következménye. De azért mégiscsak egy másik hírrel szeretném kezdeni a beszélgetést, ez pedig már valóban az asztalunkat érinti, mármint az emberek asztalát érinti, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság a világon elsőként megállapította, hogy a lisztkukacból készített élelmiszerek emberi fogyasztásra alkalmasak. Gondolom, ez önt egyáltalán nem lepte meg.
Így van. Viszont
minket meglephetett.
Igen, tehát ez történt az év elején januárban. Azzal talán kiegészíteném, hogy ugye a rovarfogyasztásnak elég nagy hagyománya van a világ más, leginkább Európán kívüli országaiban. Tehát az nem egyedi azért, hogy csak Európában fogyasztunk lisztkukacot. Nagyjából 2000 rovarfaj tartanak számon, ami ehető, és 2 milliárd ember fogyaszt rendszeresen rovarokat. Tehát emellett az, hogy itt az Unióban engedélyeztek egy darab rovarfajt, és megállapították arról, hogy az ehető, az talán ebből a szempontból egy kicsit el van maradva.
Hát igen, talán nevetségesnek tűnhet azoknak a számoknak a tükrében, amit ön is említett, mert valóban a világ más pontján teljesen természetesen nyúlnak a rovarokhoz. Itt Európában most kezdjük, mondjuk annak a tükrében is érdekes ez a szám, hogy ha jól olvastam, akkor az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság asztalán még másik 14 rovar engedélyezése is ott van, úgyhogy azért nem mondhatjuk, hogy nem indult el valami.
Így van, maximálisan egyetértek. Talán 2017-ben indult egyébként el ez a folyamat, kicsit esetleg előtte. 2017-ben történt meg egy áttörés, ami alapján a vízi állatok, tehát a tenyésztett halak már fogyaszthatnak feldolgozott formában rovarokat. Itt 7 rovarfajról van egyébként szó, amit jelenleg engedélyez a jogszabály, és ezt követte az a sorozat, aminek most is az egyik lépcsőfokán vagyunk, úgyhogy szép lassan, fokozatosan, de több területen, illetve több rovarfajt engedélyeznek az Unióban, akár takarmányozási, akár élelmiszeripari célokra.
De most még a takarmányozási céllal tenyésztett vagy előállított rovar az dívik, tehát az az elfogadottabb.
Így van. Jelenleg azért most ennek van nagyobb keletje, illetve erre kezdtek alapozni az elmúlt néhány évben megszülető rovaripari vállalkozások.
Akkor
itt arról van szó, igen. Ugye, hogy feldolgozzuk a 7 rovarfaj valamelyikét, és akkor a feldolgozott formában az belekerül alapanyagként jelenleg ugye a halak takarmányába. Kapuban van egyébként a sertések, illetve a baromfik tekintetében is ez az engedélyezés. Tehát valószínű, hogy ez év Q3-ban meg fog történni az, hogy a baromfiknak és a sertéseknek is lehet feldolgozott rovarokat takarmányként adni.
Annak mi az oka, hogy például először a halak, aztán a vadak és a madarak, de ez a republikdal volt, később aztán jönnek ugye a sertések, például a szarvasmarhát nem említette, de ők is ott belekapcsolódhatnak ebbe az egész láncolatba. Szóval mi az oka annak, hogy ez ilyen lépcsőzetesen tud csak fölépülni? Igen. Engedélyek vagy vizsgálatok?
Az uniós jogalkotás az talán konzervatív eléggé ebből a szempontból. Tehát itt soha nem történik, de ha megvizsgálunk más szektorokat, akkor máshol sem látjuk azt, hogy egy az egybe fejest ugranának egy iparágba, és akkor onnantól kezdve mindent lehet. Hagyomány volt ez talán eddig is, én azt gondolom, hogy ezután is az marad a fokozatosság elve. Tehát először engedélyezik egy kis szegmensben, megnézik, hogy mi történik, megnézik, hogy fogadja a társadalom, megnézzük, hogy milyen hatással van akár az emberekre, akár az élőlényekre. Aztán, hogyha ez jól működik, és az jött ki belőle, hogy ez egy jó irány lehet, akkor szép fokozatosan kiterjesztik ezt máshova, ez történik.
Azt egyébként ön szerint érdekelheti a fogyasztót, hogy az az állat, amit aztán ő oda tett az asztalára, az milyen takarmánnyal etetődött?
Biztosan érdekli, és egyébként ez egy nagyon jó kérdés, azt gondolom. Sokan, akik egyébként ellenzik, ugyanis vannak azért ennek a folyamatnak ellenzői is, azok fel vannak háborodva, és azt mondják, hogy hát ő biztos nem eszik rovarral takarmányozott csirkét vagy sertés. Miközben ugye a tanyasi sertés, vagy a tanyasi csirke, az megeszi, elkapkodja a rovarokat, kitúrja a férgeket, és azon nő fel. Hát, hogy érdekes. És azt persze értékelik, tehát, hogy az meg egy helyén értékelik, tehát az egy értékes élelmiszer, hogyha valaki tanyasi csirkéből készít valamit, vagy sertésből.
Ennek az egész folyamatnak, amiről majd szeretném, ha mesélne legalábbis arra, hogy önök mit tesznek, van egy nagyon fontos környezetvédelmi vetülete is, mert hogy sokkal, sokkal jobban tudjuk megőrizni az ökológiai lábnyomunkat egyébként, hogyha ezek a fajta fejlesztések indulnak el, és így etetődnek az állatok, amiket mi megeszünk.
Így van, pontosan. Tehát ugye itt azt kell megnézni, hogy miket váltunk ki a rovarliszttel, mik azok a takarmány alapanyagok, amiket jelenleg nagy mennyiségben használnak, és amire alkalmas
miket?
A rovarliszt. Ugye itt beszélhetünk a szójáról, hát a szójának óriási ökológiai lábnyoma van, erdőket írtanak ki, elképesztő mennyiségű CO2-vel jár, illetve üvegházhatású gázokkal jár, ugye. Beszélhetünk a hallisztről, ahol szintén óriási mennyiség, ugye a halászhajók óriási mennyiségű üvegházhatást sugárt bocsátanak ki, illetve nem mellékes a túlhalászat, tehát a vizeink nagyjából egyharmada túlhalászott, ami azt jelenti, hogy jobban halásszák, mint ahogy ott reprodukálni tudná magát. Becslések szerint a jelenlegi halászati ütemmel 2048-ra teljesen kiürülnek az óceánjai. Na most ahhoz, hogy ezt megelőzzük, ahhoz lépnünk kell, és nem holnap, hanem ma.
Hol tart a világ? Aztán utána majd elmesél, hogy hol tart ma Magyarország.
Mire gondol pontosan?
Igen. Hol tart a világ mondjuk a takarmány előállításban? Tehát mennyire dívik ez Európában vagy Amerikában? Hiszen Magyarországon még csak most kezdődött ezek az első kapavágások, amit önök is csinálnak.
Igen. Hát az intenzív rovartartásnak egy elég rövid múltja van. Én azt mondanám, hogy nem sokkal több, mint 10 év. És bár nem is gondolná az ember, de azért Európa az egyik bölcsője ennek, és ennek jó oka van egyébként. Tehát világszinten egyébként az európai szereplők, azok kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, illetve talán a legtöbb tőke Európán belül áramlik ebbe az iparágba, tehát európai szereplők kapják meg a legtöbb tőkét. Uh-huh. Ennek az az oka, hogy Európa, hogy egy óriási fehérje importőr, tehát fehérje takarmányokat, azokat importáljuk. Itt elsősorban egyébként a szójára gondolok, de hallisztet is nagy mennyiségben importálunk. Na most ez egy óriási gazdasági függőség azokkal az országokkal szemben, ugye, akiktől beszerezzük ezt, és ennek a csökkentése okán jöttek létre ezek a rovartenyésztő vállalkozások, akik ugye egyre kevesebb fehérjehordozót szeretnének behozni, és egyre többet szeretnének az országhatárokon, vagy az uniós határokon belül megtermelni.
Az ebben a pillanatban egyáltalán nem számít akkor, hogy mondjuk a világ rovar térképére tekintünk, akkor Európa mondjuk nem jóval kevesebb rovarral büszkélkedhet, mint mondjuk Ázsia vagy Afrika. Gondolom én, lehet, hogy nem így van ez, de így lehet?
Mármint feldolgozás vagy felhasználhatóság.
Felhasználhatóság szempontjából.
Igen. Igen, itt ugye azok a rovarok, amiket az Unió engedélyezett, azok kifejezetten olyan fajok, amiket nagy mennyiségben lehet termelni, talán könnyen feldolgozhatók, gyorsan szaporodnak, rövid a nevelési ciklusuk, ezáltal egy hatékony fehérje termelési módszer lehet ez, ugye. Tehát ebből a szempontból, és Ázsiában ugye nem feltétlenül ez, mivel ott ugye inkább élelmezési célokra tenyésztik, fogják be a rovarokat, ott nem ez a szempont, ott kisütik a sáskát, és akkor ott egészben meg lehet enni a pondrókat, meg a sáskát. Mi egy másik úton járunk, egy másik utat választottunk. Azt, mi feldolgozzuk ezeket, ugye, arra próbáltam.
Igen, tudani. Akkor most azt szeretném kérni, hogy konkrétan meséljen arról, hogy önök mit csinálnak.
Igen, mi ugye a Fekete Katona Légy tenyésztésével, illetve tartás technológiájának fejlesztésével foglalkozunk.
Bocsánat, hogy egyből belevágok, ezt a fekete katona legyet, ezt mi ismerhetjük? Hétköznapi halandók? Tehát röpköd körülöttünk? Vagy
nem? Nem jellemző. Hogyha megnézzük a faj leírását, akkor azt olvashatjuk, hogy talán a 47. szélességi fokig előfordul, de a gyakorlatban, és ugye az nagyjából Budapest szélességi fokához van közel, de a gyakorlatban azért nem annyira található meg ez itt nálunk a természetben. Ugye ez egy egyenlítő jéghajlaton honos faj, szükséges neki a magas hőmérséklet, ugye nálunk ez a kontinentális klíma nem alkalmas arra, hogy itt hosszú ideig jól érezze magát.
Ez például mekkora a mi házi legyünkhöz képest?
Akkor, ha mekkorára hízlaljuk, mert elég jól lehet egyébként, de nagyságrendileg, hát mondjuk én azt mondanám, hogy kétszer akkora lesz a légy, mint a mi házi legyünk. De mondjuk egy dögőinél azért kisebb.
Oké, viszont most itt megálltam egy pillanatra a növésbe. Ezeket a legyeket hízlalják, vagy ezeket a legyeket azért tartják, hogy aztán a szaporodásból adódóan majd kikeljenek azok a kis lárvák, amiket aztán felhasználnak takarmányként?
Igen.
Vagy a kettő összefügg egymással?
Ahogy elmondta, így történik, tehát a legyeket tenyészállományként tartjuk, és a tenyészállományuk szaporodik, és a szaporulatból, tehát a petékből fognak kikelni a lárvák, és a lárva az, amit mi feldolgozunk. Tehát nem a legyeket használjuk fel egyébként takarmányozásra.
Hány ilyen legyük van? Akkor most már kezdem az alapoktól.
Hát ez most egy jó kérdés.
Nem név szerint kértem őket.
Probléma is lett volna azzal. Satorni tudok nagyjából, egy időben 80 és 120 ezer közötti létszámunk van, ez ugye a tenyészállományunk.
Ezek hol vannak, hol élnek?
Helyileg, vagy az épületen
belül? Nem, az épületen belül, hát a helyileg az igen. Bárhol élhetnek a világban, de Magyarországon, de inkább az épületen belül érdekelne, hogy milyen az apartmanjuk.
Igen, tehát ugye ezt úgy kell elképzelni, ez egy engedélyezett üzem, tenyésztő, nevelő, illetve feldolgozó részek vannak az üzemen belül kialakítva, és a teljesen szabályozott körülményeket kell elképzelni, zsilipás rendszereket, tehát amikor mi bemegyünk az üzembe, akkor ugyan láthatunk legyeket, de nem tudjuk őket megfogni, nem találkozunk velük test közelből. El vannak zárva a különböző fakokba, ezeket úgy hívják egyébként, hogy love cage, és akkor ezekben a lábkégyekben szaporodnak ők.
Mit esznek?
A legyek már nem esznek semmit.
Akkor hogyan híznak?
Igen, a legyek már csak isznak. Lárva formájuk, és ugye ezért nagyon értékes, illetve egy kicsit más a házi légyhez hasonlítva. Mert ennek a légyfajnak, vagy ennek a fajnak lárva korábban kell megalapoznia a felnőtt létét, ezért kénytelen óriási tartalékokat, mint fehérjében, mint zsírokban kell halmozni. Ezeket a tartalékokat éli föl akkor, amikor ugye a metamorfózis követően kikelnek a bábból. Na, mi ezt használjuk ki, és ezért ilyen értékes ennek a lárvája. A lárvák maguk ugye táplálkoznak, ezeket is szabályozott körülmények között konténerekben tartjuk.
A lárvák mivel táplálkoznak?
A lárvák pedig szerves mellékterméken nevelhetőek fel. Itt megint szóba hoznám a szabályozást, ugye, ahogy már korábban említettem, konzervatív és szigorú az európai szabályozás. Jelenleg csak növényi eredetű, illetve majdnem csak növényi eredetű melléktermékekkel lehet takarmányozni ezeket a lárvákat. Itt zöldségre, gyümölcsre, gabonafélékre kell egyébként elsősorban gondolni.
De igen, akkor összefoglalom csak magamnak is. Tehát a legyek azok isznak,
igen.
A lárvák viszont szerves táplálékkal táplálkoznak. Voltak éppen szinte mindent megesznek? Vagy ezeket is nagyon pontosan kell kiválasztani, hogy mivel lehet ezeket a lárvákat életben tartani és hízlalni?
Szerintem elmondható, hogy szinte bármilyen szerves mellékterméket, illetve bármilyen szerves terméket elfogyasztanak.
Igen, és ez azért fontos, mert hogy pontosan egy ökológiai lábnyomba ez is nagyon fontos tényező lehet.
Így van, pontosan. Tehát ugye rengeteg olyan melléktermék van, amit jelenleg hulladékként kezelnek, itt növényi eredetű melléktermékekre gondolok, amit ugye nem lehet felhasznosítani, vagy jelenleg nem tudnak felhasznosítani, vagy inkább költséget okoz. Hogyha egy nagyon közeli példát akarunk, vagy akarok mondani, akkor mondhatnám a bevásárló áruházaknak a polcain ott maradt megfonnyadt zöldségeket, gyümölcsöket, amiket ugye levesznek a nap végén, és kihajítanak, vagy visszaküldenek a beszállítónak, aki szintén nem nagyon tud ezzel mit kezdeni, mert mi ezeket tudjuk átkonvertálni jó minőségű fehérjévé és zsírokká, és abból tudunk takarmányt készíteni. Tehát egy új szintet hozunk a melléktermékkezelés problematikájába.
Ez a 100-120 ezer, jól emlékszem a számra, fekete katona légy.
Így van, igen.
Ez mennyi lárvát termel?
Hát jók a kérdések. Nagyjából ezt a 120, mondjuk a 100 ezeret szorozzuk be 250-nel, az 25 millió. Tehát egy ilyen 25 millió lárva vagy szaporulat keletkezik akkora mennyiségű lénynél.
A lárvák meddig vannak lárva állapotban és nem liszt állapotba kerülnek?
Igen, nagyjából 2 hét. Onnantól kezdve kikelnek a petéből, odáig, hogy feldolgozzuk azokat. Nagyon gyors.
Ez alatt a két hét alatt a lárva is nő, fejlődik, hízik?
Több mint 10 000 szeresére nő a lárva ez alatt a két hét
akkor
alatt.
Azért kérdezek ilyen sokat, mert egyáltalán nem értek hozzá. Ez a lárva, ez mekkora, amikor kikel?
Amikor kikel, akkor 0,15 ezred milligram. És amikor leszüreteljük, akkor meg 0,2 grammosak nagyjából.
És akkor ezekből állítódik elő a liszt.
Így van, igen.
Amit aztán belekevernek takarmányba.
Igen.
Vagy ezt tisztán is oda lehet adni, mondjuk a halaknak?
Nem, ezt nem ajánljuk. Tehát ugye ennek nagyon magas a fehérje tartalma, uh-huh. Nagyjából 57% körül van. Zsírtartalma is jelentős, az ilyen 10% körüli a lisztnek, gazdag eszenciális aminósavakban és eszenciális zsírsavakban, mint az omega-3 meg az omega-6 például, és ezeket takarmány alapanyagként használják inkább, tehát én jelenleg nem tudok olyan partnerről, aki 30%-ban többet keverne be a takarmányba.
Önök az első úttörői Magyarországon ennek a tevékenységnek?
Én azt gondolom, hogy mondhatjuk ezt, igen. Nekünk lett készleg először a kis üzemünk, hogy ma is termelünk.
Megkérdezhetem, hogy önnek mi a végzettsége? Tehát szakmabeli?
Én közgazdász vagyok. Én közgazdász.
De mondjuk,
a pályafutásomat.
Mondjuk biológiából nem volt mindig csillagos ötös.
Nem, mondhatjuk ezt is, igen.
Csak érdekelt a dolog, hogy egy fiatal ember, aki közgazdász, az milyen gondolatok mentén juthat el oda, hogy egy ilyen iparággal foglalkozik. Mit hoz a jövő? Még egy perce van, hogy ezt összefoglalja nekem.
2022 első negyedévének végére szeretnénk befejezni a 6 tonnás nagyüzemünk felépítését. Itt napi 6 tonna lárvát fogunk előállítani, és ugye ezt fogjuk átdolgozni liszté. Ekkor már komolyabb piaci szereplőket is, ebben a méretben már komolyabb piaci szereplőket is ki fogunk tudni szolgálni. Ezt követően pedig szeretnénk tovább bővíteni majd a kapacitásunkat, mert az a cél, hogy közép-kelet-európai szinten is meghatározó szereplővé váljunk.
Emlékszik arra, hogy mikor fogyasztott életében először rovart, és az hol volt?
Hát szándékosan. Ugye amikor az ember biciklizik, akkor is volt nagy egy-két muslimszembe kapjon.
Ez nagyon jó kitétel volt, hogy szándékosan.
De hogy szándékosan, arra nem emlékszem. Azt tudom, hogy én rendszeresen megszoktam azért a termékünket kóstolni. Tehát nekem a katonalégy lárva az, amit talán így először megkóstoltam, és annak a feldolgozott formája.
Hát erre szokták volt mondani pár, hogy gusztus dolga, de hát ez a gusztus, ez most már más lapra tartozik, mert az élet valóban indul el, és errefele hajl. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon izgalmas témát érintettünk, azt majd remélem tudjuk folytatni is. Asszalai Sándor volt a beszélgető társam, a GreenSect ügyvezetője, és a fekete katona légy lárváiról beszélgettünk. Köszönöm szépen!
Így van, köszönöm szépen!
Viszont hallásra!
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, utána könyvben utazunk tovább itt a hétvégi menetrendben. Ezúttal a tudományi és Carlo Rovelli lesz a főszerep. A tudomány születése, Anaximandrosz forradalma lesz a témánk, ami egy érdekes utazás az ókorba. Előtte azonban két másik könyvet elevenítünk fel. A hét rövid fizika lecke szintén Carlo Rovelli egyik népszerű korábbi kötete lesz terítéken, illetve Mosóci Andrást a Gondolkodás forradalma című könyvéről kérdezi Olá Andrea. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. A legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.